Azt gondolom, hogy elkezdhetjük. Szép jó napot kívánok mindenkinek, hölgyek és urak. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a EME szokásos, eddig úgynevezett szokásos éves könyvbemutatóján, amely tulajdonképpen egy kis vázlata a EME tevékenység beszámolójának, amely bőven beszámolót majd ki, aki részt vesz az április 1-i közgyűlésen meghallgathatja. De hát egyébként is a éves beszámolók nyilvánosak, tehát internetben is elérhetőek, és a remélem, én mindig elküldöm az OSK kisnyomtatványtárába a nyomtatott formát is, hogy akár nyomtatott formában is hosszú évekre visszamenőleg meg lehet nézni. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan összeértünk erre az alkalomra, mert ugye ez az alkalom egyrészt a Gróf Imre Alapítvány kuratóriumi ülésének a utolsó napi rendi pontja, és a kurátorok is itt vannak, meghallgassák ezt a beszámolót, és az eddigi ülés időtartama alatt már szó esett arról, hogy az a teljesítmény, amit az Erdély Múzeum Egyesület évről évre letesz az asztalra új tudományszervezésben, a tudomány és eredmények elterjesztésében, ugye mai kifejezésével, disszeminálásában, és emellett egy nagyon aktív saját könyvkiadó tevékenységet folytat, és még arra is van ereje, hogy más kiadókkal közös kiadásban még ezt a teljesítményt meg is növelje, mindenképpen tiszteletre méltó, és én már most gratulálok a Múzeum Egyesület vezetőinek is, a szerzőknek és mindenkinek, aki ebben teljesítményben részt vett. És én nem akarok tényleg sokat beszélni, azt mondom, hogy négy bemutató személyiség érkezett hozzánk, ráadásul az európai gender arányokat is szigorúan figyelembe véve, szigorúan 50-50%, ugye? És ráadásul valamilyen szinten keretbe foglalják a fiúkat, hiszen először Bíró Anna Mária fog beszélni, aki a kiadási programért is felelős. Utána fog beszélni az Erdély Múzeum Egyesület elnöke, Péter János. Akkor engem rosszul tájékoztatok, de nem baj, vagy én keverem össze. Aztán Gábor, és végül ugye a keret másik oldala, Bide Jenikő fog beszélni felkérés nélkül, tehát nem kell ahhoz, hogy én mesterkedjek itt. Minden esetre nagy tisztelettel kérem mindannyiukat, hogy mutassák be a könyveket.
Köszönjük szépen, és köszönjük szépen az MTA Könyvtár és Információs Központnak, hogy minden évben most már megtarthatjuk ezt a rendezvényt. Egyre nehezebb beleférni a keretekbe, mert évente, vagy évről évre több könyv jelenik meg, megpróbáljuk tényleg röviden bemutatni, de hát nyilván ez csak egy átfogó kép lehet mind a kiadványokról, mind pedig arról a munkáról, ami a háttérben zajlik, ezért előre is elnézést kérek az itt jelenlevő szerzőktől, szerkesztőktől, fordítóktól, vagy azoktól, akik valamilyen formában hozzájárultak a könyvek létrejöttéhez, hogy egy-egy kötetről csak igen röviden fogunk tudni beszélni. És azt is próbáltuk megoldani, hogy tudományágak szerint beszéljünk a kötetekről, bár most pont nem azzal kezdenénk, mert hozzám az átmeneti tudományok jutottak, vagy azok, amelyekből kevesebb jelent meg idén, úgyhogy én számszerűsíteném inkább az adatokat. Összeszámoltam, hogy ez évközben valahogy nem jut eszembe soha, hogy megszámoljam a köteteket. Most megszámoltam, hogy idén 23 könyv jelent meg, 9 különböző folyóiratszám, tehát a folyóiratoknak különböző számai, emellett pedig 13 közös kötet, amit más kiadókkal közösen jelentettünk meg. Az önálló kötetekben az látszik, hogy a szerzőnk különböző erdélyi és magyarországi tudományos intézetekből kerülnek ki, a közös köteteknél pedig az az együttműködési munka, amit vagy más kiadókkal közösen folytatunk, vagy szintén más intézményekkel, itt most sorolnám, hogy kikkel jelent meg közös kötet, a Korunk Kompressz kiadójával, a Lektor kiadóval, a Házrezső Múzeummal, az MK-vel, a Polisszal, a Maros megyei könyvtárral, a Partium és Szapiencia Egyetemekkel, illetve az MTA-val és a Gyergyószent Miklósi Múzeummal. Elég sok évfordulót ünnepeltünk 2016-ban, és valahogy a kötetek is próbáltak akköré szerveződni, hogy ezeknek az évfordulóknak is teret adjunk. Az emlékkötetekről majd Péntek János, illetve Sipos Gábor fognak beszélni. Én itt most elsősorban az irodalomtudományhoz, illetve a médiatudományhoz tartozó kötetekről beszélnék nagyon röviden, és a legutolsó megjelent kötettel kezdeném, bár itt a háttérben majd folyamatosan láthatóak azok a borítók, amelyek idén megjelentek. Nagyon frissen, néhány héttel ezelőtt a nyomdából került ki Bányai Évának a kötete. Ez talán az egyetlen idei nagyon erősen irodalommal foglalkozó kötet, ráadásul kortárs irodalommal foglalkozik, és ilyen jellegű a könyvünk már elég régen jelent meg. Bár tanulmányokból tevődik össze, de mégiscsak van egy közös szál, amire ezek a tanulmányok felfűzhetők. Az átmenet narratívákat vizsgálja kortárs magyar regényekben, és átmenet narratívákon itt most az 1989-es fordulat köré szerveződő prózai művekről alkot egy eléggé átfogó képet. Nyilván óhatatlanul kimaradtak ebből a kötetek, illetve olyan korábbi tanulmányok is bekerültek, amelyek valahogy erre a szára felfűzhetők. Itt Bodor Ádám prózájáról, Pap Sándor Zsigmondról, most frissen Mésző Miklós díjat kapott Szabó Róbert Csaba 2016-os kötetéről olvashatunk tanulmányokat, de például Záboda Pál Jadviga Párnája című kötetének az értelmezése is belefért ebbe a kötetbe. Így néz ki, nyilván a borító is valahogy mutatja ezt a fordulat prózát, vagy a fordulatnak a különböző megjeleníthetőségét. Két kötettel bővült a Letöltés című média és kommunikáció tudományos sorozatunk. Az egyik kötet a Kálai Sándor szerkesztésében megjelent Médiakultúra Közép-Kelet-Európában. Ez egy konferenciának, egy nemzetközi konferenciának a válogatott tanulmányai tartalmazza. Azért válogatás, mert ez a teljes... A konferencia a teljes populáris kultúrával foglalkozott, és ebbe a kötetbe mi csak azokat a tanulmányokat válogattunk be, amelyek valahogy Közép-Kelet-Európához kapcsolódnak, tehát azt vizsgálják a tanulmányok, hogy a populáris kultúra, illetve a populáris kultúrának a termékei azok hogyan hatnak a médiatudományokra és a kommunikációra. Ehhez kapcsolódik Kassai Rékának a doktori disszertációja is, amely a karácsonyi könyvásárnak a sikerkönyve lett, mert a borítóján, ezt is mutatom, ilyen mesefilm figurák találhatóak, és nagyon sok szülő boldogan megvásárolta a gyermekének, bár ez egy tudományos munka, tehát valószínűleg nem a gyerekek kellene olvassák. Az elemi iskolás gyerekek életében vizsgálja a mesehős reprezentációkat, tehát azt a folyamatot, hogy azok a vizuális hatások, amelyek a különböző mesefilmeken keresztül érik a gyerekeket, azok milyen hatásra vannak a gondolkodásukra, illetve hogyan segítik, illetve gátolják a világról alkotott képüknek a fejlődését, például az, hogy folyamatosan a Barbie figurákhoz, vagy a Star Wars figurákhoz hasonlítják önmagukat, és egy olyan hős típus próbálnak megjeleníteni, amelyek ezekből a mesefilmekből rajzolódnak ki. Megjelent az Erdély Múzeum folyóiratnak mind a négy száma, amit egy-egy évre tervezünk, ezek most már évek óta tematikus számok, illetve egy-egy tudomány köré szerveződnek. A történelem, a filozófia, a néprajz és a nyelvészet irodalom voltak a témái az idei számoknak. Az utolsó, a negyedik szám, ez volt a filozófia, ez a legfrissebb és talán még a legkevésbé ismerhető, mert nem olyan régen jött ki a nyomdából. Illetve már beszéltünk ebben a közegben a Kölyösér János sorozatról, úgyhogy ezt most, erről most nem beszélnék hosszan, mert akkor minden kötetét részletesen bemutattuk november végén. Ennek 2016-ban két kötete jelent meg, az Erdély aranybányászata című fordítás, tehát ez a latinból magyarra fordították a Szegedi Műhely munkatársai, és a Kölyösér Sámor és az Európai Korai Felvilágosodás című tanulmánykötet, amelyet november végén Balázs Mihály hosszasan ismertetett, ezért ettől én most eltekintenék. Ez a sorozat az Erdély Múzeum Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem régi magyaros csapatának a közös munkája, és remélhetőleg lesz még egy vagy talán két kötet is a sorozatban. Az Orvostudományi Értesítőnek is megjelent két száma, illetve hát a többi folyóiratról majd Vita Jenikő főtitkárasszony fog beszélni. Itt röviden felsorolnám, hogy melyek azok a kötetek, vagy melyek azok a fontosabb kötetek, amelyek közös kiadásban jelentek meg. Nyilván a legfontosabb az a Házrezső Múzeummal közösen kiadott Székelyföld története, ami három kötetben jelent meg, és hát már többször, több helyen bemutatták, és az érdemi vita is elkezdődött arról, hogy hogyan is lehet egy ilyen nagy régiónak a teljes történetét bemutatni, illetve az olvasóközönség elé tárni. A többi kötet valahogy tényleg a évforduló köré szerveződött, az MK-vel, az Erdély Magyar Közművelődési Egyesülettel közösen jelent meg az MK 130 évéről szóló tanulmánykötet Barta Katalin Ágnes szerkesztésében, illetve a Korunk is a 90. évfordulóját ünnepelte 2016-ban, és ezért Botházi Máriának a Korunk utolsó harmadáról szóló monográfiáját jelentettük meg a közös kiadásban, de a Erdély kastélyépítészetről egy Polisz kiadóval közösen kiadott kötetben számolunk be, illetve hát a művészettörténészekkel nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, ezért a Marosvásárhelyen működő Maros Megyei Múzeummal is kiadtunk közösen egy Fundárok, Pallérok, Építészek Erdélyben című nagyon szép kivitelezési kötetet. Ezek a könyvek legtöbb esetben megvásárolhatók Magyarországon is. Ritkában könyvesboltban, inkább a bookline-ról, a santus.hu oldalról rendelhető meg, de a Marcibányi téri könyvesboltban is elérhetőek. Ezek majd ki lesznek vetítve az elérhetőségek ide a mögöttem levő bemutatóra. És akkor én már is átadnám a szót Péntek János professzor úrnak, aki hát nagyon fontos kötetek megjelenéséről fog beszámolni, és reméljük, hogy nem fogja senki sértésnek menni, hogy egyedül csak a múltbeli magyar tárgyak szótárából hoztunk el adni példányokat, de azt mindjárt meg lehet majd itt helyben vásárolni.
Köszönöm szépen, tisztelt jelenlevők, kedves kollégák, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát örülök nagyon ennek az alkalomnak, hogy itt lehetünk és bemutathatjuk ezeket a könyveket, de én azért hozzátehetem, mert ugye benne vagyok én az Erdély Múzeum Egyesületnek az elnökségével, egyik alelnöke vagyok. Mégis megengedhetem magamnak azt, hogy nyugodtan dicsérjem a kiadót, és mondhassam azt, hogy Erdélynek a tudományos kiadója. Tehát ez nem csak a termés mutatja, meg lehet nézni ezeket a kiadványokat is. Ez nagyon fontos, hogy van egy ilyen kiadó Erdélyben. Most, ami az én jelenlétemet illeti, én nyelvészeti kiadványokról fogok beszélni, megpróbálom ezt röviden megtenni. Tehát most úgy adódott, hogy három nyelvészeti kiadvány jelent meg, és mind a háromhoz nagyon sok közöm van, tehát nagyon személyes mind a három kiadvány. De ez most nem azt jelenti, mint hogyha én az elmúlt évben nagyon megtáltosodtam volna, hirtelen szorgalmas lettem volna, ellenkezőleg arról van szó, hogy az elmúlt 10-15 évnek a munkája most ért el oda, hogy ezekből könyvek lehettek. Tehát veszem most úgy nagyjából abban a sorrendben, ahogy megjelentek. Az egyik a Történések a nyelvben a keleti végeken. Ennek volt egy első kötete, ez az előző évben jelent meg 2015-ben, a második kötet jelent meg most. Ez tulajdonképpen az elmúlt 10 év munkáimnak a gyűjteménye, sok minden benne van, azt is mondhatom, lehet, hogy most egy kicsit a nyelvészeti kollégák nem ezt várták tőlem, mert ebben aztán még kevesebb a nyelvészet, mint az első kötetben. Tudnélik itt az első kötet, az két nyelvészeti témához kapcsolódik, a dialektológiához és a szociolingvisztikához. Ez a második kötet, ez tulajdonképpen a közoktatással kapcsolatos, közoktatással és felsőoktatással kapcsolatos nyelvi kérdések tárgyalása, tehát az, amiben én közvetlenül részt vettem. A másik pedig a tudományszervezés, a magyar nyelvű tudományszervezés, amelyben szintén részben a Kolozsvári Akadémiai Bizottság vonatkozásában elég sok dolgom volt. Tehát az ezekkel kapcsolatos szövegeket, tanulmányokat, dolgozatokat tartalmazza ez a második kötet. És hát mind a két kötet viszonylag személyes, tehát személyesebb annál, mint amit általában szakkönyvekben, mint a szerzők megengednek maguknak. De hát ennek is megvan az oka, ez az időszaka az életemnek, amikor 10 évvel ezelőtt kerültem nyugdíjas állományba, de hát eléggé aktív nyugdíjasként éltem ezt a 10 évet, és hát a könyvek is talán igazolják, vagy mutatják azt, hogy túlságosan sokat nem vonatkoztam ebben a nyugdíjas időszakban. Most a évvégén jelent meg egy emlékkönyv, ezt említette a bíró Anna Mária, de a tanszékünknek a valamikori neves dialektológus professzora Márton Gyula. Tehát az ő születésének a centenáriumára emlékeztünk december végén. 17-én volt emlékkonferencia is, tehát 100 éve született, áprilisban volt 40 év, hogy meghalt, és hát mindenképpen élőnek találtuk, hogy emlékezzünk rá, és hát ez szintén itt a kiadó kiadványaként jelent meg. És hát ami mégiscsak a legfontosabb, ez a Moldvai Magyar Tárnyel szótára. Illetve úgy is szerepel itt egy ilyen, ez egy kicsit a könyvpiacnak is szólt, hogy Csángó Magyar Szótár. Tehát a Moldvai Magyar Tárnyel szótára, most ezzel kapcsolatban én mégis azzal kezdeném, bár itt nem protokollra gyűjt, és nem is protokoll aktusként teszem ezt meg, hogy itt is szeretném újra megköszönni részben a munkatársaimnak, akik ebben, ugye ez körülbelül 15 éve kezdtem ennek a szótárnak a szerkesztéséhez. Tehát a munkatársaimnak szeretném megköszönni a közbenműködésüket, hogy az első időszakban ezt megírtam, többen végezték ezt a munkát, aztán egyre inkább magamra maradtam, de hát nem maradtam egészen magamra, és végül ez az első kötet megjelenhetett, és hát remélem, hogy ez eléggé megalapozott ez ígéret, és mások is támogatni fognak ebben, hogy ebben az évben aztán megjelenik a folytatás, és teljes egészében lezárulhat ez a munka. És hát szeretném megköszönni a támogatóknak is, hogy ezt a 15 éves munkát azért közben akadémiai részről is támogatták, és hát most pedig a kiadást, ami szintén hát, nagy támogatást igényelt, és nagyon szép kiadvány lett belőle, de nagyon sokan támogatták, és hát mondhatom itt a magyar kormányt és a Nemzetpolitikai Államtitkárságot és a Bethlen Gábor alapot, tehát többen hozzárultak ahhoz, hogy itt aztán a kiadó, és a kiadónak újra köszönetet kell mondanom, és a nyomdának is, hogy végül is tető alá hozhattuk és megjelenhetett a szótár. De most magáról a szótárról, mielőtt azonban erről beszélnék, ugye az azt hiszem, hogy akik nyelvészetben, meg néprajzi kutatásban benne vannak, és ismernek engem, tudják, hogy én nem vagyok Csángó kutató. Hogy mégis életem a szerkesztője és az elkészítője ennek a szótárnak, annak megvan a maga oka. De hát az egyik, mi az, hogy mi motivált engem elsősorban, az egyik, ami az egész munkának az alapja, hogy én 17 évig vezetője voltam ennek a kolozsvári nyelvészeti tanszéknek, és ahogy ezt átvettem, egy óriási archív, egy nagy archív anyag volt ott. Többek között a moldvai gyűjtéseknek a nyelvi anyaga. De ennek a zöme 1949 és 62 közötti teremtésnek az eredménye volt. Tanszéken, fiókokban, viszonylag jól elrendezve, hát úgy várt a maga sorsára. És hát én úgy nagyjából számoltam azzal, hogy ha nem kezdek hozzá ennek az anyagnak a megszerkesztéséhez, akkor valószínűleg erre esetleg sose fog sor kerülni. Hát a másik pedig ennek az egész témának a története, ezt szintén a szakmabeli kollégák tudják, hogy ugye ez tulajdonképpen 110 évvel ezelőtt kezdődött, ugye 1906-1907-nek a telét egy finn nyelvész ott töltötte Moldvában, Szabófalván és környékén, ugye az Ülő Vichmann. Most ő ott gyűjtött azon a télen, csodálatos anyagot gyűjtött össze, meghalt mielőtt ezt szótára szerkeszthette volna, aztán Csüri Bálint és finn kollégával, az Átori Kanisztóval ketten 36-ban megjelentették német nyelven ennek a gyűjtésnek az anyagát. Közben Csüri Bálint, aki szintén gyűjtött Moldvában, ő szintén tervezte a moldvai szótárnak a megszerkesztését. Most ő meghalt, ugye Szabó T. Attila gondolt arra, illetve arra számított, hogy ő veszi át a Csüri anyagát, de közben miután Csüri meghalt Debrecenbe, az anyagát meg szétbombázták, tehát a bombatámadáskor elveszett az egész anyag. Most a későbbi gyűjtésekből Szabó T. Attila újra maga is gondolt szótárszerkesztésre, de hát őt aztán teljesen lefoglalta a szótörténeti tár. Márton Gyula a halála előtt elkezdett szócikkeket írni, tehát tervezte írni ennek a szótárnak az első szócikkeit. Ő szintén meghalt. Tehát ez volt a sorsa, hogy gyakorlatilag négy kiváló professzor, akiknek több közük volt, különösen a közvetlen moldvai kutatáshoz, mint nekem, ők nem érhették meg ennek az anyagnak a szótára szerkesztését. Most én arra gondoltam, hogy hát ha nekem mégis megadja azt a sors, hogy én elvégezhetem ezt a munkát, annál is inkább, mert ugyan én nem voltam telepkutató Moldvában, a nyelvének ott nagyon jól ismertem, és akik viszont a legjobb telepkutatók, azok meg ott voltak a környezetemben. Tehát én folyamatosan támaszkodhattam az ő munkájukra, az anyagra is, amit ők gyűjtöttek. Nagyon sokan fel is ajánlottak, felajánlották a saját gyűjtési anyagát. Tehát így alakult aztán az, hogy 15 évvel ezelőtt én hozzákezdtem ennek a szótárnak a szerkesztéséhez. Most még annyit, hogy ez egy különös, hogy az van ráírva, hogy 1:1. Tehát ez a szótár maga mondján különleges lesz az eddigi táj és tájnyelvi szótárak sorában. Részben azért, mert én nem mernék pontosan belehelyezni, hogy most pontosan ez tájszótár vagy tájnyelvi szótár. Ennek is megvan a maga oka, mert azt mondtam, hogy tájnyelvi szótár úgy, ahogy a szamosháti szótár vagy szegedi szótár, ez mégsem az. És azt is lehet mondani, hogy Moldvából bármilyen anyag kerül elő, nyelvi vagy lexikális anyag, az mind tájszónak tekinthető, tehát azt is mondhatnám, hogy minden szava gyakorlatilag tájszó. De nem ez a lényeg, azt hiszem, hogy pontosan most műfajban hol helyezzük el a szótárat. Tehát az egésznek az anyaga, ugye a moldvai magyar nyelvnek a helyzetéről, úgy szinte mindenkinek van valami elképzelése, hogy tudja, hogy mi a helyzet, hogy hol tart ebben a nyelvcserés folyamatban, hogy a maga módján mennyire, hát ugye a nyelvcsere folyamatában ennek van egy olyan oldal, amit úgy szoktunk mondani, a strukturális nyelvcsere, hogy teljesen átitatja szemantikailag és egyik tekintetben is a két nyelvűségben a román nyelv. Tehát nem lehet teljesen magyar moldvai tájnyelvi szótárat szerkeszteni, mert az egyszerűen lehetetlen és nem is felelne meg a nyelvi valóságnak. Tehát nagyon heterogén az anyag emiatt, és én az egészet úgy terveztem meg, hogy ennek az első része, ez a, ahogy eddig is ezeket a szótárakat, az ilyen típusú szótárakat szerkesztették, ugye a moldvai szavak vannak címszóként, alakváltozattal jelentésben, a jelentések magyar, román és angol nyelven, kifejezések, szerkezetek, frazémák és így tovább, tehát ezek mind megvannak, a minimális hivatkozás, és hát ezen kívül, hogy ez két kötetbe fog beleférni, ugye itt az A, K betű jelent meg most ebben az első kötetben. Ugye a folytatás ennek, és lesz egy harmadik rész, amilyen tulajdonképpen még nem volt a tájszótára között. Egy fogalom mutatója az első kettőnek, tehát én ezt úgy nevezem, hogy egy közmagyar, moldvai magyar része, ahol tulajdonképpen azt lehet megtalálni, hogy egy-egy fogalomnak milyen elnevezései vannak a moldvai magyarban. Mert van olyan dolog, aminek 10 neve van. Most, hogy hol van ez a 10 név, ezt egyébként nem lehetne megtalálni. Ugye tulajdonképpen ez a szemlélet ugyanaz, mint ami a nyelvatlaszoknak a szóföldrajzi térképén van, hogy a fogalomra kérdezünk rá, és ott van a térképlapon 20 különböző szó. Tehát ez lesz a harmadik kötetben, ami ilyen értelemben mutatója is lesz az első kettőnek, tehát minden visszakereshető lesz. Erről most ennyit, és nem szeretném nagyon elhúzni itt a bemutatómat. Most, hogy miért fontos a szótár? Hát, hogy akik a módai kutatással foglalkoznak, azt hiszem, fel tudják ezt mérni. A nyelvészkollégáknak nem is kell erről beszélnem, hogy ennek milyen jelentősége van. Éppen azért, mert olyan most ez a módai magyar nyelvi változat, amilyen heterogén, és amennyire mondom, ebben az átmenet vagy szétesés fázisában van, akik módai szövegekkel foglalkoznak, szerintem mutatják maguk ezek a tanulmányok, hogy mennyi félreértés van a nyelvi elemekkel kapcsolatban. Tehát, hogy akik ott vannak, kutatnak, például a román nyelvi tudás nélkül alig lehet bizonyos dolgokat megérteni, vagy megfejteni, de nem csak ez van. Egyéb is van, amiben a néprajzos és a népköltészettel foglalkozó kutatók, a kollégáknak a munkáját, én úgy gondolom, hogy ez nagy mértékben segíteni fogja. Tehát remélem, hogy lesz egy ilyen haszna is, hogy a gyakorlati kutató munkában segíteni fog. De hát ezen kívül, ami minden ilyen szótárnak azért alapvető feladata, hogy megörökítse azt, ami volt. Most olyan értelemben, hogy ez az anyag is, amit 1556 évvel gyűjtöttek, ez is már egy történeti anyag a maga módján. Ami a módaiban van, az teljes egészében történeti. Tehát benne van a magyar nyelvtörténet, azt szoktuk mondani, és hogy aki nyelvtörténészként nyúl hozzá, azt hiszem, hogy olyasmit is talál benne, amit esetleg eddig még nem tudott, vagy amit még nem volt benne a különböző forrásokban. Tehát a nyelvtörténet, a néprajz, és hát az, amivel azért mostanában szociolingvisztikában nagyon sokat foglalkozunk, a nyelveknek a, hát a kölcsönhatása, mondjuk így. Tehát itt a román hatásnak a jellege, a kontaktológia, ugye a nyelvészetben, ebből a szempontból azt hiszem, hogy megint nagyon fontos a szótárnak az anyaga, és hát az utolsóként említem ezt, a nyelvcsere vizsgálatát. De mert a nyelvcseréről viszonylag sokat tudunk az ezzel foglalkozó munkákból funkcionális szinten. Olyan értelemben, hogy a módvai magyarok is, hogy ment végbe ez a folyamat, hogy folyamatosan áttértek a napi használatban, vagy hogy bizonyos területeken hogy tértek át a román nyelv használatára, vagy most, ahol még jelen van a magyar nyelv, hol van jelen. De ezeket nagyjából tudjuk. Ezzel talán az utóbbi időben legalaposabban Táncos Vilmos foglalkozott. Ugye 5 évvel ezelőtt jelent meg az ő könyve a Madár nyelven című kötet a bódvai magyarok nyelvéről. Amiben ez nagyon fontos anyagot szolgáltat, az a nyelvcserének, ahogy már jeleztem, ez a strukturális része. Tehát, hogy a nyelvi rendszernek a megbomlása, hogy történik a nyelvcsere folyamatában, én azt mondom, hogy ebből a szempontból minden jelenségre példát lehet találni a módvaiban. Én magam is felhasználtam az utóbbi években, írtam több ilyen dolgozatot, ami többek között a kevésbé érzékelhető szemantikai hatást mutatja. A hangtani hatást az könnyebb, viszonylag egyszerűbb felmérni, de nagyon sok minden van, szerkezeti, szintetikai szinten is, mivel ez a nyelvi anyag, ami a szótárba bekerült, ezt a fajta kutatást segíteni fogja. Tehát az, hogy egy szótár milyen mértékben teljes, de erről talán nem érdemes beszélni, mert lehet újra meg újra idézni Kosztolányit a teljes szótárról. Itt ebben az esetben teljességről még kevésbé lehet beszélni. Nincs olyan szótár, amiről ezt lehetne mondani, hogy teljes szótár. Most fogják bemutatni a napokban a Magyar Nagyszótárnak a 6. kötetét, ami nagyon teljes magyar szótár kíván lenni. Ugye a Magyar Nagyszótár, hát ezek a mi szótáraink egy tájé változatnak a változásában, de tudjuk, hogy a csőri szótár a Szamos Hádi. Hát az a maga módján tényleg valószínűleg abban a korban az elérhető teljességet mutatja. Most én erről nem mondhatnám. Ebben a szótárban az van benne, ami tehát itt anyagként rendelkezésünkre állt, és abból sem minden, de ezt nem akarom most részletezni, hogy mi az, ami tulajdonképpen nem kerülhetett bele, vagy benne lehetne, de még sincs benne a maga módján, és így ebben hogy egyáltalán el lehetett végezni, és most már eljuthattunk oda, hogy megjelennek ezek a kötetek, hát ezt lehetett elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy nagy teljesítmény, legfeljebb arra lehetne gondolni, a mai világban ez már nem, egyáltalán nem utópia, hogyha ez ebből internetes korpusz lesz, ahogy mondjuk, akkor ez akár nyitott anyag is lehet, hogy ezt lehet pótolni folyamatosan, vagy hogyha lesz, illetve már vannak olyan gyűjtések, amelyekben esetleg előkerül egyéb, ami nem került be a szótárba, hát egy ilyen internetes korpuszban ezt folyamatosan akár bővíteni is lehet, és feltétlenül használni. Köszönöm szépen!
Tisztelt vendégeink, tisztelt érdeklődők! Nekem a történelmi könyvek bemutatása jutott. Valóban azok is szép számban szerepelnek itt az asztalon, hogyha esetleg még a jövőre is meg fog minket hívni az akadémiai könyvtár, akkor majd fogunk kérni még egy asztalt, az igazgatót el is férjünk. Majd meglátjuk, hogy... Aztán van, csak könyvek legyen. Hál' Istennek vannak. Gondolkoztam is, hogy milyen sorrendben beszélek ezekről, elég változatos témáival. Hát mégis kezdem azzal, ami a Múzeum Egyesület számára a legfontosabb, az intézeti munkatársak intézeti kiadványával, és ezek közül is megjelent, hál' Istennek, egy az idén, mégpedig az Erdélyi Történelmi Adatok című sorozatról van szó, amit még annak idején Mikó Imre és Nagy Ajtai Kovács István alapított 1850 alányban, aztán 1940-es években újraillett, és a 1990-es évektől fogva pedig időnként több-kevesebb kiadása megjelenik egy-egy kötet. Gáfia Műke sajtóalá rendezésében az Erdély Káptalan jegyzőkönyvei jelentek meg 1600 és 1613 között. Ezek hiteles helyi jegyzőkönyvek. Hát ugye a hiteles hely egy kicsit a mai közjegyzőséghez hasonlít, középkori kiadás, megfogalmazásban két jegyzőkönyvről van szó. Ugye a kiadott írásoknak a másolatait rögzítették ezek a jegyzőkönyvek. Szamos Köz István, Debreceni János, Bojtiveres Gáspár írta ezeket a szövegeket. Az elsőket történetíróként, a másik szintén udvari történetíróként ismert, a középső az sima levétáros volt, de az se rossz. A 436 regesztát olvashatunk ebben a kötetben, vagyis a természetesen latin nyelvű, vagy több rész, nagyobb rész latin nyelvű kiadványoknak a kivonatait a magyar nyelven adja a kiadó. Ez tehát a lényeg benne, hogy a latin kevésbé tudok is hozzáférhetnek, a anyaghoz minden lényeges adat benne van a regesztában, és egy nagyon részletes, nagyon hosszan készülő mutató teszi könnyűvé a kötet használatát. Többé-kevésbé az intézetünkhöz kapcsolódik a Dáni Veronka tanulmány, pontosabban könyve, a Mennyi jobbágya és mennyi porciója Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében című kiadvány, ami az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban jelente meg a 286. kötet. Csak emlékeztetni szeretném a közönséget, hogy amikor 91-ben újraindítottuk a sorozatot, akkor 209-es számmal indítottuk, úgyhogy van egy kis haladás. Én azért említem, hogy ez többé-kevésbé az intézetünkhöz tartozik, ugyanis a szerzője ott is dolgozott egy ideig, aztán sokáig a református levéltárban, majd pedig a Debreceni Egyetemen, viszont a forráskiadványa, amire részben épült ez a monográfia, az Torda vármegye bírósági, hát közgyűlési és bírósági jegyzőkönyve a 17. századból, ami szintén a korai-kori forráskezdványunk sorozatban jelent meg az ügyeletben az előbb említett ETA-ban, Erdély Tudományos Adatokban. Itt nagyon részletes levéltári kutatással próbálta, és nem csak próbálta, szerintem sikerült is neki, nagyjából, a Tordavár megyének a birtokosait, az egy-két jobbát elkezdett birtoklótól a nagy birtokosokig sorba állítani, bemutatni azt az egész társadalmat mozgásában, kapcsolataiban, vitáiban, veszekedéseiben, pereskedéseiben, és miután így már tudjuk, hogy milyen, kinek milyen gazdasági háttere volt ebben az időszakban, már jobban megértjük azt, hogy ki az itt lakók és itt birtoklók közül ki milyen súlya vett részt a vagy a megyei közéletben, vagy akár az erdélyi országos közéletben is ebben az időszakban. Ha már ennél a sorozatnál tartok, akkor hadd említsem meg Murádi Jenő Fegyverek és Kúzsák, Erdély Művészet az első világháború idején című füzetét, ami hát nem csak azzal a szándékkal született, hogy a Múzeum Egyesület is rója le kegyelétét a 100 évvel ezelőtt elkezdődött, és még mindig zajló, pontosabban 1917-ben is még bőven zajló első világháború emléke előtt, akkor még szegények nem tudták, hogy az első, csak nagy háborúként emlegették. Az itt a fronton szolgálatot teljesítő művészekről van szó a Pöperben, akiket részben a sajtóiroda foglalkoztatott, mások pedig sima katonák voltak, csak éppen a adott esetben a parancsnokaik mentették fel őket többé-kevésbé a szolgálat arról, hogy grafikában vagy más műfajban, de inkább grafikáról van szó, megörökíthessék a frontnak, az ottani életnek, harcnak a rengeteg nehézségeit. Ez annyira sikeres volt, hogy az Alföld egyik városában, aztán Mezőtúron is volt egy ilyen hadikiállítás, aztán Pesten is megismételték 1917-ben éppen az erdélyi művészek hadikiállítását, és azóta is a fronton született művek általában szerepelnek az első világháborúról szóló művek illusztrációi a képben. És ami még nagyon fontos a kötetben, egy művész hazatérte után a 1920-as években összeszedte az általa ismert oroszországi hadifoglyoknak a nevét, későbbi sorsát is. Ebből a több ezer nevet tartalmaz ez az adattár, Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban őrzik, ebből egy kicsi ízelítőt közöl a kötet. Szintén a történelem, illetőleg hát a történelmi sorozatban történet határán mozog a Kölesi János sorozat, de erről már hallottunk. És ugyancsak vegyes az összetétele annak a konferencia kötetnek, ami a Certamen címet viseli. Magyar Tudomány Napján elhangzott előadásokat, bölcsész szakosztályban elhangzott előadásokat rögzíti kötetben, ez immár a harmadik. Tehát van benne művészettörténet, talán az kevesebb, irodalomtörténet, és nyelvészettörténelem, és annak mindenféle ágai a középkortól jelenkori szerepelnek a kiadványban. Ugyancsak fontos forráskiadvány a pápai Páris Ferenc, a Gyulafehérvári Nagyenyedi Bethlen Kollégium alapítása és története című latin nyelven írt kéziratának a kiadása. A kézirat nagyjából 1708 körül íródott, azóta is folyamatosan használták a Bethlen Kollégium történetével foglalkozó szakemberek, de mindez ideig teljes kiadása nem történt meg. Rácz Emeselt vállalkozott a sajtó alá rendezésére, Páris pápai latin szövegét pedig Imrek Mónika fordította. A kiadásért külön köszönet illeti a Reform 500 alapítványt, vagy nem is tudom, emlékbizottságot, igen, mert az igazság az, hogy ez már kész volt ez a kötet, talán éve, másfél éve kéziratban, csak éppen támogatót nem találtunk rá, de szerencsére a Betlen kollégám az ugye református, és akkor a reformáció 500. évfordulójának a sodrában, hál' Istennek ez is megjelenhetett. Mert hát az gondolom köztudomás, hogy a Múzeum Egyesület, mint kiadó ezt a hatalmas termést nem a saját vagyonának a kicsi kamatából valósítja meg, hanem ez ebből mind jelentős támogatás található. És akkor lassan a vége felé járva a történelmi köteteknek egy emlékkönyvről szeretnék szólni, Jakó Zsigmond 100. születésének 100. évfordulójára született meg a Testimonio Litterarum, tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére, Danivelon Kolubeszkuni Makomári és jó magam szerkesztésében. Ez klasszikus emlékkönyv, melyet Pesten már be is mutattuk egyszer, úgyhogy sokat nem részleteznék róla. A szerzők nagyobb része középkori és korai témán tanulmányokkal tiszteleg a professzor emléke előtt. Ez természetes is, hiszen Jakó professzornak is ez volt a fő munkaterülete. Egy kicsit ehhez hasonló kötet az Eke és Toll, dr. Nagy Miklós emlékezete című kiadványunk, amelyet Cseke Péter rendezett sajtó alá. Nagy Miklós agrárszakember, aki mezőgazdaságtörténettel, publicisztikával, az erdélyi agrárium helyzetével foglalkozott nagyon alaposan. Első írásai a 1936-ban jelentek meg az erdélyi gazda hasábjain, de a 1945-ös földreformat is, aminek elég sok hátránya volt a magyar lakosság számára, azt is nagyon alaposan elemezte, és a későbbiekben, a 1950-es, 60-as években is, a 70-es években is az erdélyi magyar gazdasági szakírásnak volt az egyik legfontosabb szakembere, olyan helyzetben, amikor magyar nyelvű agrárképzés már nem létezett Kolozsváron sem. Nem csak saját írásai szerepelnek benne, hanem emlékező, elemző írások is, illetőleg a levelezéséből is egy kis válogatás. Még említeném Veszprádónak a Vajdó-Ugyárdi vár története, de azt azért csak említem, mert hogy történelmi jellegű, de még én sem találkoztam a kötettel, úgyhogy 16-os számmal fog az megjelenni, csak még nem tudjuk egy egész pontosan, hogy mikor. És szintén 20. századi témájú, Gidó Attilának két évtized a kolozsvári zsidóság a két világháború között című monográfiája, amelyik a 1919-től fogva az 1944 nyarán bekövetkezett deportálásig kíséri figyelemben a kolozsvári zsidóság, amúgy kicsit felekezetileg, meg egy kicsit világnézetileg is megosztott világát. Nagyon-nagyon érdekesen, sokszor néha szívszorítóan. Végezetül csak annyit mondanék ezekről a kötetekről, hogy a szerzők igyekeztek úgy megfogalmazni tudományos mondani valójukat, hogy a szélesebb közönség számára is élvezhetők legyenek, úgyhogy remélem, hogy a történelmi kiadványok sem maradnak a kiadó nyakán.
Köszöntöm a kedves hallgatóságot és kollégákat, szerzőket, és megláttam a szerző is van jelen teremben. Hát nekem maradtak ugye a természettudományi és műszaki jellegű kötetek, tételesen 8, úgyhogy igyekszem csak úgy nagy vonalakban említeni őket. A múzeumi füzetek már néhány éve, ugye ezelőtt két évvel ennek a múzeumi füzetek történetéből és a műszaki füzetek történetéből tartottam eladást. Tehát az új formában, hogy Acta Scientiarum Transilvanica sorozatként három tudományterületetővel fel, az agronómia, a kémia és a biológia. 2016-ban egy agronómia szám jelent meg, és
két kémia szám, egy kis lemaradással, de hát igyekeznek a főszerkesztő Fodor Pataki László biológus, illetve Kékedi Nagy László a kémia számoknak a szerkesztője, illetve a agronómia számoknak pedig Lázár László és Benedek Klára. Az agronómia szám 5 tanulmányt tartalmaz, a humusz képződés modellezéséről, Székelyföld mezőgazdasági fejlődéséről, a koltói Teleki Kastélypark történetéről, valamint szőlőtermesztési témát is felölel, illetve Jakab Sámuel tollával olvashatunk felvezető tanulmányt, Tesedik Sámuel az agrárpolihisztóról. A két kémia szám közül az egyik, kivéve az első két tanulmányát, itt közben meg kell említeni Muzsnai Csabának talán az utolsó írása, amely ebben megjelenik. A kötet a 2015-ös Erdélyi Természettudományi Konferencián elhangzott válogatott kémiai jellegű előadásokat, az írásos anyagát tartalmazza. Majd szintén 16-ban megjelent egy következő száma a kémia folyóiratnak, a környezetkímélés, vegyipari technológiák, biokompatibilis anyagok, élelmiszer gazdálkodásban, és olvashatunk tanulmányokat. A következő sorozat, ez folyóiratja ugye a természettudományi területnek, a továbbiakban 3 sorozatkötetről fogok beszélni. Az egyik itt látható a műszaki tudományos közlemények sorozat, amelynek 2 száma jelent meg 2016-ban. Ugye azt mondhatom, hogy az anyanyelven írt és közölt a magyar szakmai körökben megvitatott tudományos eredmények megőrzése az Erdély Múzeum Egyesület egyik célkitűzése, és így van ez a műszaki tudományok területén is. Ezt a sorozatot ezelőtt 4 évvel, amikor elindítottuk, az volt az elképzelés, hogy minden olyan konferencia, vagy emlékülés, vagy bármi olyan rendezvény, amelynek az előadásai egy csoportban hozható, akkor megjelenhessen a műszaki tudományos közlemény sorozatban. Évente 2 ilyen rendezvényünk van, fiatalokra gondolva a március havában, a fiatal műszaki, a tudományos ülésszaka az, amelynek az előadási anyagját lektorált és publikálás elfogadott tanulmányait ebben tesszük közzé. A másik, itt látható ez a kötet, a másik pedig az Erdélyi a Tudomány Napja Erdélyben fórum keretében évek óta zajlik a műszaki tudományos ülésszak, amelynek előadásait is egy kötetben jelentetjük meg. Tehát így a múlt évben a 16. műszaki tudományos ülésszak előadásait láthatják az egyik kötetben, amely a bányászat, gépgyártás technológia, anyagtudomány, mechanizmusok, mezőgazdasági gépészet, mechanizmika, építészet, aerodinamika és a magyar műszaki nyelv, illetve oktatás témájában jelentek meg cikkek, 42 szerző, 19 tanulmányát tettük közzé, és ugyanakkor itt meghívott előadók is részt vesznek, és egy a Kárpát-medencei térségben tevékenykedő, a műszaki tudomány valamely területét művelő, kiemelkedő kutatókról van szó, vagy egyetemi oktatókról, doktoranduszokról, és főleg csoportos kutatásainak legfrissebb eredményeit olvashatjuk. Ez a kiadvány úgymond egy áttekintést is nyújt a Kárpát-medencei magyar tudományosság sajátos irányairól, törekvéseiről, eredményeiről, persze a műszaki tudomány területén. A Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak 21. fórumának, tehát a tavainak a kötetét láthatják ebben a halványkék kiadványban. Itt 176 szerző 102 írását tartalmazva, felölelve itt is valamennyi műszaki szakterületet, a gépészet, robotika, biztonságtudomány, informatika és így tovább. És műszaki oktatás és interdisziplinás kutatási eredményekkel is kiegészülve. Ami érdekes ennek a rendezvénynek és nyilván a publikált tanulmányaiból is érzékelhető, hogy 19 egyetem, 13 kutatóintézet és 10 iparban szorgoskodó kutató és dolgozó előadónak és kutatónak a tanulmányait olvashatjuk. Ez a sorozat kötet az Erdély Digitális Adattárban online is elérhető, cikkenként is lebontva próbálunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amely egy kutatónak a publikálásához szükséges. Másik sorozat a műszaki tudományos füzetek, ez 2007-ben kapott ilyen friss formát és újabb szerkezetet. Az idén Máté Márton tollából a hengeres fogaskereket gyártó szerszámai című könyve jelenhetett meg. Ez egy több éves munkája, hiszen ebben a területben évek óta már várható volt egy újabb kutatási eredményekkel ellátott tanulmány. Lényegében a kötet a korszerű hengeres fogaskerekek gyártását szolgáló szerszámokat foglalja össze, jellemzi és a sajátos elemeik meghatározási módján matematikai modellekben is foglalja. Én most nem sorolom fel, mert kimondottan szakmai kötet, viszont egy olyan záró függelékkel, appendixel is rendelkezik, amely a szerszámgeometria vektorális matematikai modelljét is tárgyalja egy nagyon egyedi módon, és érzékeli a modellezés lényegét, szükségszerűségét, és várhatóan a volt professzora és lektora állítása szerint ez egy nagy újabb nyitást jelent ezen a területen. Ennek a kötetnek a bemutatója január 14-én az EME székházában megtörtént, és dicsérő szavakként hangzott el Hollanda Dénes emeritus professzor szájából, hogy hát megelégedéssel nyugtázta, hogy az egykori diákja meghaladta a mesterét. Nagyon szép volt, azt mondta, hogy ez is a rendje ennek a dolognak, de hát nagy jövőt lát, és ő örül, hogy utánpótlást tudott biztosítani az Erdély Magyar Tudományegyetemnek, a Szapienciának, nem csak oktatót, hanem könyvvel és szakértelemmel is ellátva, mert ezt a könyvet nem csak a gépészmérnök hallgatók, hanem kutatók és nak is ajánlják bizalommal. A tudomány és technika történeti füzetek, ez a két kötete jelent meg 2016-ban. Ezek nagyjából tükrözik a műszaki tudományok szakosztály technikatörténeti szakcsoportjának a kutatását és azokat a tevékenységeket, amelyeket mi az alkotótáborban próbálunk olyan objektumokat felmérni, a műszaki objektumokat, és utána persze a forrásdokumentumokat is hozzávenni, hogy ezek 3-4 év után a többszöri helyszíni szemle és mérések után, ugye a tavaly volt, az most tiszta véletlenül került a KIDE kötete, a KIDE a kőből épült település, és így próbáljuk járni a vidéket, és nem kis feladat ez, hogy olyan formában hozzunk ki egy könyvet, amely nem csak a műszaki, hanem a történelmi leírása, meg a minden hozzávaló, hogy megfeleljen az Erdély Múzeum egyes kiadványainak a minőségéhez felmérve. Az idei egyik kötetünk a Jancsó Árpád, műtárgyak, Jeszenova, Oravica, Anina vasút. Vonal. Köszöntöm a szerzőt is, mert itt jelent van. Ennek a kötetnek a bemutatója itt Budapesten a Domus délután keretében az Agnyi utca tisztán alatt be lesz mutatva egy másik kötetével egyben jövő héten.
Csütörtökön másodikán.
Tehát másodikán, ugye csütörtökön délután 5 órakor, úgyhogy aki
7-kor
délután, akkor 7 órakor. és aki erre kíváncsi, vagy nagy szeretettel várjuk oda, és én röviden elmondanám, hogy lényegében ez a kötet, ez egy folytatása annak a 2013-ban megjelent kötetének, amely az Anina Oravica hegyi vasút történetét próbálta egybefogni, elsősorban persze a vasútvonal építés történetét mutatta be, de szólt az üzemeltetésről és az üzemeltetőkről, valamint a vonalon közlekedő, aztán különleges mozdonyokra is kitért. Ezt kellett folytatni, nem is fért abba a kötetben, mert ezek a sorozati füzetnek is nevezzük, tehát ez egy 150 oldalas füzet jellegű kiadványok. Ez a kötet a Jeszenova-Oravica-Anina vasútvonal műtárgyáiról nyújt egy átfogó képet, részletes képét, hát itt támfalak, átereszek, aluljárók, hidakról van szó, viaduktokról, alagutakról, nagyon precízen összeszedve hozzá forrásanyagot is, sok képanyag is, és érdekesen kiegészíti még a vasútvonal első fényképészének képes albumából származó fotókkal. Ez egy Szegeden első amatőr fényképészről van szó, ugye a Rohrbach Antal, aki gyógyszerész is volt, és 1863 és 65 között végzi ezeket a fotókat. Úgyhogy ajánlom, hogy akkor a szerzőnek a bemutatójára látogassanak el. Az utolsó az egy a debreceni Márton az Egyetlen erdélyi bányász műszaki örökség című kötet. Hát ez az egyetlen, ez persze idézőjelben van. Ez egy több éves gyűjtő munka, és ez az Erdély Múzeumnak úgymond nem csak a bányász-kohász előtti életrajzának a feldolgozására vállalkoztunk, hanem megpróbáltuk azt a hagyatékot, ami tőle származott, oly módon feldolgozni, amely minta lehet ugye a többi gyűjteményeinknek, amelyek nem a mi kezelésünkben vannak, és megpróbáljuk ezeket digitalizált állapotban kutathatóvá tenni. A Kalotaszegély Magyar Gyerőmonostor nevezetes fazekas család sarjaként 1852-ben született, február 25-én, a mai nap, mi különben a mai napra terveztük a könyvbemutatót, de ez ilyen egybeesés, és pont
januárban.
Január 25.
Február mondta.
Ja, bocsánat, január 25-ről van szó, bocsánat. Tehát január 25-én született 1802-ben, nem baj, még van egy évforduló is, és a debreceni Márton testvérének a leszármazottja, a debreceni Droppán Béla, látom, nem tudott eljönni, ő lektorálta, és mint levéltáros is nagyon sok segítséget nyújtott a forrásdokumentumokban, úgyhogy ennek majd úgyis lesz egy külön bemutatója. Hát ő a reformkori erdélyi ipartörténetének kimagasló személyisége, úgy mint mérnök, mint feltaláló, mint iparszervező, szakíró, szótárszerkesztő, tehát szertágazó tevékenységével az erdélyi bányászatot igyekezett korszerűsíteni, nem csak igyekezett, de sikerült neki, és a fémkohászat fejlesztése terén egyaránt maradandót alkotott. Érdekes módon Gróf Mikó Imre a debreceni Márton halála után 1851-ben halt meg, a hagyatékát magához vette, és ő fedezte fel a kijevi csata eposzát, a hőskölteményt, és ki is adatta azt, 1854-ben megjelenik. Így ő inkább az irodalmi körben terjed el a neve, és nem igen ismerjük a műszaki tevékenységét és a műszaki hagyatékának a feltárása, ezért is volt fontos. A hagyaték jelenleg két intézménynél van, az egyik a levéltár, az akadémiai, vagy romániai levéltár kolozsvári fiókjában, a másik pedig a kolozsvári egyetemi könyvtárban, ott a kézirat, 11 kézirata. Hát mindkét intézménnyel más kép kellett közreműködni ahhoz, hogy ezek ez a hagyaték digitalizálva lehessen. Az egyetemi könyvtárból nem lehet kihozni a kéziratot, de egy közös együttműködés által ők szkenelték, lapolvasták az oldalakat, mi pedig a metaadatolást végeztük el, ami szakmailag ugye egy sokkal komplexebb és értékesebb művelet. Ezt megtettük két nyelven, románul és magyarul is, és így mindkét intézmény birtokába került annak az anyagnak a leírással rendelkező digitális változata. A levéltárban pedig ott a fotózást engedélyezik, így a teljes anyagot fotózhattuk, és hát amennyit lehetett belőle, ugye feldolgoztunk, és ebből válogatás, a műszaki jellegű válogatás került be a könyvben, és azon felül még olyan elemeket is tárgyaltunk, ami őt érdekelte, és nagyon sok elődeinket azért érdekelte az is, hogy hogyan oktatni, hogyan lehessen a magyar nyelvű oktatást bevezetni, a magyar műszaki nyelvet hogyan művelni és hogyan elősegíteni. Tehát azon vettem észre én is, mikor kutatgattam az ő életét, hogy lényegében mi is ugyanazt csináljuk. Tehát nem találunk ki újabb dolgokat, csak a mai kornak megfelelő eszközeit esetleg próbáljuk alkalmazni, de majd ugyanazokat a tevékenységeket, azokat a célokat tűzték maguk elő, és talán így nekünk is van nagyobb erőnk van ezt végezni, látván, hogy elődeinkben sok ilyen minta van, és ezt úgy a diákjaimnak, mind az ifjú generációnak is szívesen ajánlom, és ha megengedik zárszóként, én fel is olvasom azt az előszóban azt a gondolatot, amely engem vezérelt, hogy minden ilyen kutatása nem csak a műszaki kutatása, hanem egy szakma precíz elsajátítása, a tudományterület korszerű ismeretének birtoklása mellett ahhoz, hogy maradandót alkossunk, és mindez hatékonyan tovább is tudjuk adni, szükséges megismerni mindezek történelmi hátterét, jeles képviselőit, és azt a belső rendszert, ami őket és az általuk képviselt tudományágat a fejlődés, a haladás ívére emelt. És én hálás vagyok, hogy az Erdély Múzeum Egyesület keretében dolgozhatok, és ilyen jellegű kutatásokat is végezhetek. És röviden ennyi lenne ezekről a kötetekről. Köszönöm!
Köszönjük szépen! Azt gondolom, hogy kellően részletes, kellően átfogó, de természetesen az előadók szándéka szerint részletedett könyvoltatokat hallottunk, és hát ismételten csak gratulálni tudok én személyesen is, azt hiszem, hogy a közönség véleményét is tolmácsolom, és hát azt hiszem, hogy ezzel az a könyvoltatot be is zárhatjuk, és hát kérem, nézni szabad, érinteni is, de elvinni nem. Mert ugye ez itt a terembérleti díj. Úgyhogy ha szeretnék megőrizni, és hát egy nagyon szerény kis fogadással is készültünk. Tudom, sokan ismerik a Legyetek jók, ha tudtok című filmet, ott a Szent Ignác kenyeret és vizet ebédel állandóan, és ugye Néri Fülöp meg is említette neki, nem csoda, hogy négyszer, vagy háromszor találkozott, háromszor látta már a Szűz Máriát, de hát itt is egy kis víz és fogácsa, jó szíve. A Csángó szótár pedig megvásárolható. Most valaki úgy érzi, hogy az éjszakát nem tudja másképp megkérdezni.